értük a szállodába. Mr. Tatt ez alkalommal a költségekre nem tekintve, kisípte magát, Inkmellény gyönyörű gyémánt ragyogott, 15-20 fontjába kerülhetett, nagyon csinos nő volt, valóban. Sherrinket a söntésben ittuk, és már 3-4 pohárral hörpintettünk, amikor Visem hirtelen felkiáltott. Vigyázzon, Mr. Wilde, ne mozduljon, és a flakos banda, négyen azok közül, akik az említett módon jöttek le Hepsomba, megrohanta a helyiséget, és Mr. Tatt gyémánt tűjének egy pillanat alatt nyoma vezet. Visem az ajtónál feltartóztatta őket, én, ahogyan csak tudtam, össze-vissza vaguddalóztam. Mr. Tatt is derekasan küzdött, és valamennyien egymás hegyén hátán hevertünk a söntés padlóján. Ön uram talán még sohasem látott ilyen kavarodást, de azért nem engedtük ki a kezünk közül embereinket, Mr. Tatt felért akármelyik rendőrrel, lefüleltük és az állomásra vezettük őket. Derekas munka volt a lefülelésük, mert a vasútállomás tele volt a lóversenypályáról jövő közönséggel. De végre sikerült, és megmotoztuk őket, de semmit sem találtunk náluk. Lakat alá kerültek, de biztosíthatom, hogy közben mi is alaposan kimelegettünk. Ami engem illet, nagyon bántott az a gondolat, hogy az ékszernek lábba kelt. Mondtam is Visemnek, amikor már elintéztük a támadókat, és Mr. Tattel együtt lesillapodtunk. Akárhogy is veszük, ezzel az ügyel kapcsolatban nem nagyon vágtuk ki a rezet, mivel nem találtunk semmit náluk, és alig 3 hónapra csukathatjuk le őket lopás gyanúja miatt. Hova gondol, Mr. Wild, mondta Visem, hisz itt a gyémántű, és a tenyerében valóban ott volt az ékszer, teljesen épségben. Hogy a csodába került ez magához? Kérdeztük Mr. Tattet álmélkodva. Mindjárt elmondom. Láttam, hogy melyik csirkefogó vette el a tűt, és amikor valamennyien a padlón tusakodtunk, egymás hegyén hátán, finoman megérintettem a keze fejét, minthogy tudtam, hogy a szimborája is így tenne. Ő meg azt hitte, hogy a másik a fickó jelez, és a kezembe csúsztatta a tűt. A dologban az volt a legjobb, hogy a fickó ellen eljárás volt folyamatban a Guilfordi bíróságnál. Ön tudja, milyenek ezek a bíróságok, uram. Nos, elhiheti nekem, hogy amíg a nehézkes bírák a törvényeket böngészik, hogy hiokoskodják, mit tehetnek vele, itt süllyedjek el, ha nem ugrott meg a vádlottak padjáról az orruk előtt. Azonyomban megszökött, uram, átúszott egy folyót, és felmászott egy fára, hogy szárítkozlik. A fán csípték el, egy öreg néni látta meg, amikor felmászott, és Visem ügyes fogása elintézte hőkelmét. Harmadik, a pamlag. Hogy fiatal emberek néha mit nem követnek el saját romlásukra és barátaik megszomorítására, mondta Danton őrmester, volt egy ilyen fajta esetem a Saint Blanc kórházban. Valóban szomorú eset, amelynek a vége is szomorú. A Scotland Yardon megjelent a Saint Blanc kórház titkára, a sebésze és a pénztárosa, hogy több tolvajlási esetet jelentsenek be, amelyeket az orvostan hallgatók kárára követtek el. A diákok nem tehettek semmit nagy kabátjuk zsebébe, mert a kabátokat fogasra akasztották a kórházban, és csak nem biztos volt, hogy ellopják. A legkülönfélébb dolgok tűntek el állandóan. Ez az urakat természetesen kellemetlenül érintette, és az intézmény jó hírneve érdekében azt kívánták, hogy a tolvajt, vagy tolvajokat leplezik le. Az ügyet rám bízták, és én elmentem a kórházba. Nos, uraim, mondtam, miután a dolgot megbeszéltük, úgy látom, az ingóságok rendszerint egy bizonyos szobából tűnnek el. Igen, válaszolták, egyből. Szeretném, ha szíveskednének megmutatni a szobát. Nagy méretű, kopár szoba volt az a földszinten, pár asztallal, padal és körös körül egy sor fogassal a kalapok, kabátok számára. Na már most, uraim, kérdeztem, gyanakodnak-e valakire? Gyanakodtak, sajnálták, hogy meg kell mondaniok, de a gyanú egyik portásra esett. Kérem, mutassák meg azt az embert, mondtam, rövidesen utána nézek a dolognak. A portást megmutatták nekem, kikérdeztem, utána visszatértem a kórházba, és így szóltam. Hát, uraim, a tolvaj nem a portás. Egy kicsit túlságosan szereti az italt, elég baj az neki, de nem rossz ember. Az a gyanúm, hogy a lopásokat a diákok közül követi el valaki, ha abba a szobába, ahol a fogasok vannak, betesznek egy pamlagot. Minthogy szekrény nincs a szobában, azt hiszem, kinyomozhatom a tolvajt. Szeretném, ha a pamlagot letakarnák vászonhúzattal, hogy alatta hasra fekhessem, anélkül, hogy meglátnának. A pamlagról gondoskodtak, és másnap 11-kor, mielőtt egy diák is megérkezett volna, ott voltam ezekkel az urakkal, hogy elbújjak. A pamlag a féle régi módi divány volt, az aján vastag keresztléccel, amely ugyancsak feltörte volna a hátamat, bármilyen rövid időt törtök is alatta. Alapos munkánk volt, amíg idejében kitördeltük, de én is nekifogtam, ők is nekifogtak, és végül kényelmes búvóhelyet készítettünk. Bemásztam a pamlag alá, hasra feküdtem, és elővéve zsebkésemet, megfelelő lyukat vágtam a terítőbe, hogy átláthassak rajta. Aztán megállapodtunk az urakkal, hogy amikor a diákok már mindfönt lesznek a kórtermekben, egyik közülük belép, és a fogasra akaszt egy nagy kabátot. A nagy kabát zsebében pedig egy pénztárca lesz, megjelölt bankjegyekkel. Amikor már mindfönt voltak az emeleten, bejött az úriember a nagy kabáttal. Megmutattam neki, hogy hova akassa, hogy jól szemmel tarthassam. Ő elment, én meg hason fekve várakoztam a divány alatt talán egy-két óra hosszat. Miután egy ideig ott feküdtem, a diákok egyesével, kettesével, majd hármasával kezdtek a szobába szállítgózni. Mindenféléről beszélgettek, legkevésbé sem gondoltak arra, hogy valaki van a divány alatt. Majd fölmentek az emeletre. Végül jött egy, aki kivárta, amíg egészen egyedül nem maradt. Magas, jóképű fiatalember volt, 21-22 éves, világos bajuszkával. Odalépett egy fogashoz, levett egy szép kalapot, és a szép kalapot másik, velem szemben levő fogasra tette. Ekkor én már egészen biztos voltam benne, hogy ez a tolvaj, és hogy nem sokára visszajön. Végül lejött az előbbi fiatalember. Keresztül sétált a helyiségen, fütyörészett, megállt és fülelt, újra sétálgatott és fütyült, majd megint megtorpant és figyelt, aztán sorban végigjárta a fogasokat, kitapogatva minden kabát zsebet. Amikor ahhoz a bizonyos nagy kabáthoz ért, és megtapintotta a tárcát, mohóságában annyira sietett, hogy kinyitás közben letörte róla a kapcsot. Éppen a zsebébe kezdte gyömöszölni a pénzt, midőn én kibújtam a pamlag alól, és villantása találkozott az enyémmel. Amint látják, most barna az arcom, de abban az időben sápadt volt, mert az egészségem gyenge lábon állt, és megnyúlt, mint egy lóé. Amellett a pamlag alatt az ajtó felől erős húzat érzett, ezért egy zsebkendőt kötöttem a fejem köré. Úgyhogy egészben véve nem is tudom, miféle látványt nyújthattam. A fiatalember elkékült, a szószoros értelmében elkékült, amikor meglátott, s ezen magam sem lepődtem meg. A detektív testület tagja vagyok, mondtam, itt rejtőzöm, amióta ön ma reggel először belépett. Sajnálom önt, de nem kellett volna ezt tennie. Ez már befejezett ügy. Kezében van a pénztárca, és zsebében van a pénz. Le kell önt tartóztatnom. Semmit sem hozhatott fel mentségére, és a tárgyaláson bűnösnek vallotta magát. Nem tudom, hogyan és mikor szerezte a hozzávalót, de Nevgateben, ítéletére várva, megmérgezte magát.
Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a Profivox beszéd szintetizátor, csak ingyenesen, módosítás nélkül terjeszthető. Készült az Informatika a látássérültekért alapítvány és a BMTMIT összefogásával, a T-Online támogatásával.